A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szailai Csaba, a nap vendége pedig Karagics István, a Blossom Capital ügyvezető igazgatója.
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Köszönjük István, hogy rendelkezésünkre állsz, miként a hallgatóink is valószínűleg érzékelik, telefonon keresztül megy az interjú, hát a kialakult helyzetre történő tekintette, reméljük egyébként ez mit sem veszít majd a műsor értékéből. Felmérésetek apropóján beszélgetünk, ez pedig egy első pillantásra meglepő kijelentés, miszerint a Blossom Capital kutatás alapján szinte lehetetlen bekerülni a magyar gazdagok elit klubjába. Hoppá, mondja az átlagember. Tényleg így van?
Maradjunk annyiban, hogy nem könnyű. A lehetetlen szót azt én is próbáltam a sajtó kijelentését vagy szófordulatát puhítani, de az tényes való, hogy az elmúlt, nem csak az elmúlt néhány év, de hogyha az elmúlt 15 évre visszatekintünk, ugye korábbra nagyon nem lehet, mert a privátbanki piac adja ennek az egyik legjobban mérhető tápját, hogy ezt a szférát vizsgáljuk, a privátbanki ügyfelek piacát. Előtte nem nagyon volt privátbanki piac, 2000-2005 között alakult ki, és hát fejlődött azóta folyamatosan. Előtte voltak statisztikai hivatalos adatok, és azóta is vannak, de ezek jellemzően nem a felső 10 000-et, ami hát értelmi is kérdése, hogy 10 000-nek hívjuk-e, de hogy nem ezt a réteget célozták, hanem mondjuk a vagyondeciliseket, vagy a jövedelmi deciliseket figyelték.
Egyébként, ha már említed a felső 10 000-et, ugye ez egy régi kifejezés, még az ancien rezsimből származik, de nagyjából egész évből ez a kör volumenben ugyanígy befogható? Vagy legalábbis ebben a mértékegységben? Hát,
ha 10 000-nek hívjuk, akkor igen, 10 000, de a valóságban, tehát a mindenkori 10 000, kérdés, hogy milyen aspektusról vizsgáljuk. Hogyha úgy nézzük, hogy pénzügyi és társadalmi elitet vizsgálunk, akkor valóban a pénzügyi és társadalmi elit egy 10 milliós országban, az nagyságrendileg egy 10 000 főt ölel föl, de hogyha a pénzügyi vagy vállalkozói elitet nézzük, akkor ez egy ennél jóval szerényebb szám. Egyébként Magyarországon a mi sejtésünk szerint talán egy kicsit szerényebb a pénzügyi hányat, tehát hogyha társadalmi és pénzügyi aspektusban nézzük, akkor a 4-5 000 fő között van a pénzügyi értelembe vett elit és a top 10 000-ből, és mondjuk a társadalmi az pedig az 5-6 000 közé tehető, tehát egy enyhén nagyobb a társadalmi elitnek a súlya a top 10 000-ben. Magyarán nagyon sok ember, aki a társadalmi elit tagja, az pénzügyi értelemben nem tekinthető ennek a top 10 000-es körnek a tagjába, de ha együtt vesszük ezt a két kategóriát, akkor mindenképp.
Egyébként kitekinthető Magyarországon ma gazdagnak? Mi az a belépési limit?
Hát ez egy jó és egy örök ilyen polémia, vagy nagy kérdés, hogy mit tekinthető gazdagnak. Ugye nyilván a pénzügyi értelmét vizsgáljuk most, és nem a lelki vagy elégedettségbéli gazdagságot, de az is egy nagyon érdekes meglátás, hogyha úgy fejezzük ki a gazdagságot, hogy a szükségleteket bőven kielégítő vagyonnal rendelkezik, legyen az 50, 100 vagy 500 millió, az már gazdagnak tekinthető. Tehát magyarán, mint a golfban önmagához viszonyítjuk a teljesítményt a szükségletekhez és a saját teljesítményhez.
Van egyébként, csak ragaszkodnék ehhez a témához, hogy hány 100 millió kell ahhoz, hogy Magyarországon ma valaki azt mondja magáról, hogy gazdag, vagy ez kevés, már a pár 100 millió?
Privátbanki értelemben és itt fontos kiemelni, hogy mindig, amikor ilyen kérdést kapunk, vagy a különböző kutatásaink kapcsán ezt számtalanszor föltették nekünk, akkor mindig megszoktam egy nagyon éles ilyen postironnal különböztetni, hogy vagyonról, vagy likvid tőkéről beszélünk, vagyonról, vagy befektetésről, vagyonról, vagy megtakarításról. Mert a vagyon egy olyan országban, ahol a nyugati modellekhez képest, ugye a nyugati modellben a teljes vagyonban nagyon sokszor nem is szerepel, akár még a 8.-9. decilisnél sem a saját ingatlan a vagyondecilisek között. Magyarországon ezzel ellentétben egy alaptétel a vagyon portfólióban, tehát a bármilyen vagyonindexet is nézünk, a saját ingatlan megszerzése, az itt a vérünkben van, ez kulturális szükség, tehát épp ezért van az, hogy nagyon sok ember, akinek jelentős vagyona van, és különösen az utóbbi évek ingatlan áremelkedése okán jelentős vagyonnal bír, itt a Várajában, ahol a mi irodánk van, itt, hogy csak egy releváns példát mondjak, többen vannak ebben a házban is, akiknek az elmúlt néhány évben megduplázódott a vagyona, de idős emberek, és egyéb jövedelmük ugye csak nagyon csekély van, tehát valószínűleg ők sem tekintik magukat a legfelső vagyondecilis tagjainak, de mégis a birtokukban lévő ingatlan vagyon az egyszer csak 100 milliós nagyságrendre nőtt.
Említetted egyébként, hogy nagyjából a 2000-es évek elejétől indult be a privát banki szolgáltatás, már mint ami a tényleges kifejezhető volument illeti. Korábban pedig a 90-es években, akkor, amikor vagyonról beszéltünk és gazdagságról, volt egy ilyen kulcsszó, hogy mobilizálható vagyon. Ez a kifejezés már eltűnt? Biztos emlékszel rá, annak idején még a Palotás János mondta, és akkor felkapták a fejüket sokan, hogy neki van cirka, és akkor az bűvös szám volt, 1 milliárd forintnyi mobilizálható vagyona. És felkaptuk a fejünket, hogy micsoda.
Azért van nagyon nagy jelentősége, mert amikor vagyonról beszélünk, meg pénzügyi vagyonról beszélünk a lakosság tárgyában, akkor sokan elfelejtik azt az apró szócskát elétenni, hogy nettó pénzügyi vagyon. Azért fontos ez, mert ugye a modern kapitalista gazdaságban még a legvagyonosabbak is élnek hitel lehetőségekkel, és ez innentől kezdve elkezd egymástól eltérni a nettó tényleges vagyon, illetve a gazdasági potenciál. Számtalan olyan vállalkozót ismerünk, akinek hatalmas gazdasági potenciál van a birtokában, nagy hitel lehetőségek, hatalmas beruházások, de hogyha húznánk egy nettót a gazdasági erő és a hitelek, illetve az adósságszolgálat között, akkor akár jövedelmi oldalról, akár a teljes vagyon oldaláról egy egészen más szaldót kapnánk, mint amit az üzleti életben tapasztalunk róluk. Illetve még egy aspektus ebben, amit szóba hoztál, ez a mobilizálható vagyonra, pontosan az, ami én azt gondolom, hogy minden olyan vagyonosnál, akinél elér egy bizonyos szintet, Magyarországon ez mondjuk, hogyha már valakinek 100 millió forintos nagyságrendű megtakarítása, vagy olyan likvid vagyona van, az egészen biztosan gazdagnak tekinthető, és minden olyan vagyonosnál megfigyelhető az, hogy a portfólió elkezd átalakulni. Tehát míg az elején a gyarapodás elején sokkal inkább az ingatlan a portfólió meghatározó eleme, egy bizonyos szint fölött, amikor már megvan ez az ingatlan vagyon, megvan az ingatlan bázis, akkor ugye a cégüzletrészek, az egyéb megtakarítások jelentik a portfóliónak a nagyobb súlyát. Ugye itt azért szoktuk vizsgálni azt, hogy mondjuk a 6., 7., 8., 9. vagyondecilisben, ugye ott az ingatlan az a teljes vagyonnak a 80-90%-át is kiteszi, míg a legfelső vagyondecilisben ott már csak mondjuk a 10%-át teszi ki a portfólió.
Egyébként mennyire tekinthető standardnek a gazdagok elitklubja, gondolok itt a különböző összeállításokra, nem csak a tétekre, hanem mondjuk, ha megnézzük, minden évbe készül több oldalról is az első több százról egy összeállítás.
Olyan szempontból standard, mi csináltunk egy olyan megközelítést tavaly, aminek azóta lényeg, hogy megnéztük, hogy nagyjából milyen a jövedelem termelő képessége a vagyonosoknak, hogy néz ki az ábra, ami azt mutatja, hogy minden évben a vagyonuk mekkora változásával tudnak kis túlzással, hát hogy fogalmazok, atombiztosan kalkulálni. Tehát, hogy mi az a biztos jövedelem, ez ebbe osztalék, befektetési hozam, cégértéknövekedés, ingatlan vagyonértéknövekmény. Tehát ezek mind benne vannak. És megnézzük azt, hogy 1990 óta mik voltak a számok, megpróbáltuk ezt lemodellezni egy ilyen egy ábrán, és azt találtuk, hogy a nyilván a jelentősen meghatározó, hogy milyen kamatkörnyezet van, de a kamatkörnyezethez azért meglehetősen igazodva alakult ez az ábra, de a legfőbb következtetése az volt, hogy 2010-ig ez a mindenkori kamatszint duplájáig nyúlt, és de a mindenkori kamatszint és a kamatszint duplája közötti sávban tette ki a nagy részét a várható vagyonnövekedésnek, tehát a mindenkori kamatszintet jellemzően meg tudták verni ezekből a forrásokból, viszont azután elkezdett ez enyhén csökkenni, és folyamatosan csökken, miközben ebből a és miközben 2010 előttig, 2011-2013-ig ez az egész vagyonos elitre igaz volt, azóta van egy külön kis sáv, ami meg eltávolodik ettől, tehát ahol nem az a kérdés, hogy az a vagyon növekménye évente 10-20 vagy 30%, hanem az a kérdés, hogy a vagyon növekménye évente 50-70 vagy 100%.
Tiszta sor, tegyünk most egy fontos kitérőt, ez pedig a koronavírus miatti járvány és az abból fakadó gazdasági sok. Hogy látod, cégvezetőnként mennyire szabta át ez a vagyonosodási tendenciákat, mármint ami az elmúlt évet illeti, és hát nem tudom, mit prognosztizáltok?
Hát a vagyonosok, ha lehet így mondani, akkor köszönik szépen, jól vannak. Kifejezetten prosperálóan vannak túl a... De hogyha valaki, tehát ezen az elmúlt egy éven, volt egy nagyon nagy sok tavaly tavasszal, és hogyha valaki az indexeket követi, a nemzetközi tőkepiacokat, és figyelme kíséri az indexek alakulását, látja, hogy nagyon sok részén számos index jóval magasabban áll, mint tavaly február-márciusban, miközben a világgazdaság, hát mondjuk úgy, hogy egészen biztosan nincs jobb állapotban, mint akkor, de olyan mértékű a kvantitatív easing és ez az őrületes tömeg, ami rá ömlik a piacokra, hogy a vagyonosok eszközeiben, amik ugye, ahogy mondtam, a 90%-ban cégrészesedések, befektetési eszközök, de egy olyan eszközárinflációt látunk, ami hát a racionalitást egészen biztosan meghaladja, és ez minden vagyon rétegben igaz, tehát nem csak a legvagyonosabbaknál, ahol látjuk, hogy egy 100 milliárdos vagyonnal a tavalyi évnek nekivágó elit, vagy a top 10, vagy a top 20, akiknek nem tudom, 30 milliárd és 100 milliárd közötti vagyonaik voltak, azok jellemzően szinte dupláztak, hogyha megnézzük ezeket a milliárdos listákat. De egyébként a többi vagyon kategóriánál is jellemzően az látszik, hogyha nem is ilyen mértékben, és nem is ilyen szélsőségesen erősen, de jellemzően mind növekedni tudtak. A magyar privátbanki piac egyébként egy markáns 8%-os növekedésen van túl.
Ha összevetjük a magyar gazdagokat a külföldiekkel, és hát valószínűleg inkább a térségbeli realitásokat kell figyelemben venni, mint a lajtán túli helyzetet, hol tartunk? Milyen ezen a téren mondjuk a konvergencia, lehet így fogalmazni?
Jól állunk, és jobban állunk, mint 20 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy volt egy nagyon furcsa, vagy olyan helyzetünk, ami a teljes kelet-európai blokkra igaz volt, és ez pedig a privatizáció és a politikai előviszonyoknak a körbeforgása, hogy nagyon sokáig ez a gazdaságra is rányomta a különböző gazdasági erőcentrumoknak a tulajdonosi hátterei is kerintek. Tehát én azt gondolom, hogy a vagyonos elit kialakulását, akármilyen furcsán is hangzik, egy valamennyire stabil kormányzói közeg, vagy egy politikai közeg, az jobban szolgálja, mint egy olyan átmeneti időszak, mint ami ugye a közép-kelet-európai országokban 1990 után volt mondjuk 2000-ig.
Még az kétségtelen, hogy nálunk minden kormányzat kiúzta a ciklusát. Ebből hát, a szempontból standard Magyarország.
Igen, és minden kormányzat annak megfelelően maga felé hajlott a keze, az ő saját vagyonosai, utána törlés, újratervezés, törlés, újratervezés. Tehát, hogy itt mindenki, tehát most nem akarom a szabadrablást szót használni, távol álljon tőlem, hogy ilyen szavakat használjak, de hogy mindenki hajlította a teret, amennyire csak lehetett. De hogy más aspektusból közelítsük meg ezt a közép-kelet-európai helyzetet, tehát hogyha Nyugat-Európával hasonlítjuk össze, akkor ahogy mondtam, az előbb itt szóba került, hogy akkor ki számít vagyonosnak, ugye ebben a rétegben, ebben a privátbanki ügyfélkörbe, ugye Magyarországon már 30-40-50 millió forintos megtakarítással már be lehet kerülni, de a hüvelykúj szabály itt a magyar privátbanki szakmában az a 100 millió forint. Ugye ugyanez a lajtán túl, ahogy szoktad a szóhasználatoddal, hogyha használhatom én is ezt a vonalat. A lajtán túl viszont ez 300-500 ezer eurós nagyságrend. Tehát hogyha valahogy be kell lőni, akkor mondjuk a háromszorosa az a belépő szint, és akkor most ugye a vagyonosokat vizsgál, meg amikor mi erről a rétegről tanulmányokat készítünk, és megvizsgáljuk azt, hogy miben különbözünk akár a nyugati hasonló társadalmi rétegtől, vagy akár a közép-kelet-európaitól, akkor érdekes megfigyelni, hogy miközben a nyugat-európaiakkal van egy ilyen hátrányunk, aközben a közép-kelet-európai régióban, amiről azt gondolnánk, hogy nagyjából ugyanazt élték meg politikai, gazdasági vagy gazdaságfejlődési téren, vagy geopolitikailag, hatalmas különbségeket látunk.
De ott vannak a csehek például, ők jól állnak, nem állnak csehül.
Jól állnak, való igaz. Amiben nem csak a csehek, de akár Szlovákia, Románia, tehát Lengyelország jobban áll nálunk, az a legvagyonosabbjaiknak a darabszáma, tehát ott nagyobb volt a vagyonkoncentráció. Magyarországon is azt tartjuk, hogy nagy a vagyonkoncentráció, de messze nem olyan, mint Közép-Kelet-Európa más országaiban. És még egy nagyon érdekes dolog, hogy ha már egy ilyen képben elhelyezzük magunkat, hogy ami viszont kifejezetten a mi javunkra szolgál, és erről a régiós szinten jelenlévő pénzügyi szolgáltatók képviselőivel folytatott beszélgetésénken nagyon sokszor előkerül, az a megtakarítási kultúra. Hogy ég és föld a megtakarítási kultúra, abban nagyon jól áll Magyarország, tehát akármennyire is úgy gondoljuk, hogy túlzott az állampapírsúly, vagy túl sok a készpénz, vagy még mindig sokkal jobban állunk, mint és nem csak a vagyonos, tehát a vagyonos elitnél a portfólió arányok ideálisabbak, és ennél a privátbanki rétegnél, ennél a mondjuk 20 ezer családnál, akik 45 ezer számla körüli, 44-45 ezer számlát vezetnek a magyar privátbanki szolgáltatóknál, de nem csak náluk, hanem a társadalom mondjuk 7., 8., 9. decilisében, ugye az alatt nem nagyon érdemes beszélni megtakarításokról a társadalomban, ott nem képződnek pénzügyi tartalékok.
Köszönöm szépen, innét folytatjuk, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig a napvendége műsorunkat folytatjuk tovább.
Hamarosan folytatódik a napvendége.